Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. A vendégem itt a rádióban, Míg Károly, akiről az elmúlt hetekben már több hír is megjelent itt a Halas Rádióban, a Halas Médiában is, hogy éppen úton van Spanyolországban is az El Camino-t. Vagy az El Camino-t, vagy az El Camino-t kétféleképpen ejtik ki, ezt a zarándokutat járja be. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek, de mielőtt az El Camino-ba belefognánk, egyáltalán tájékoztass bennünket, hogy ki is az a Míg Károly.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat én is. Hát egy kiskorosi születésű, most már középkorúbeli ember vagyok. Asztalos szakmám van, hát különösebben nem tudok még. Sportolok, dolgozunk, ennyi.
Aki tulajdonképpen középkorú, annak azért valamikor kedvet kellett, hogy kapjon a sporthoz, és ez biztos szerintem nem középkorodban történt meg.
Hát igen, általános iskola negyedik osztály óta atlétikáztam. Azt csináltam 12 évig, de közben kézilabdáztam is, utána volt egy kis 11-12 év szünet, és utána most már 16. éve kezdtem megint hosszú távfutást.
Mi az, ami az általános iskolai korodban a sportolás felé hajtott? Valakitől kaptál valami intuíciót, vagy saját magad jöttél rá, hogy tetszik a sport?
Nem, én teljesen véletlenül kerültem bele. Ugye csapatverseny lett volna még annak idején kint a török-erdői mezei futóverseny, és az egyik tag nem jött, és én léptem a helyébe, és akkor így kerültem bele a futásba végül is.
Ja, mert hogy a mezei futóversenyen akkor mindjárt valami sikert is értél el, ugye?
Igen, egy meg is nyertem.
Tehát akkor tulajdonképpen innen az indítatás. Megütötte az előbb a fülemet, hogy aztán 11 év kihagyás volt. Az ugyan miért?
Hát akkor nem volt, inkább a munka volt elsősorban. Akkor nem volt rá idő.
Tehát akkor iskoláid elvégzése után, asztalosság után elkezdtél teljesen simán dolgozni asztalosként?
Igen, asztalosként dolgoztam.
Semmi más különös nem, változás nem jött közbe?
Nem, egyedül a katonaság.
Igen, tehát akkor abban a korosztályba tartozol, aki rendesen még lehúzta a katonaságot. És a magánéletedben, a korai időszakodban arról mit lehet elmondani?
Hát igazából semmi külön nincs. Megnősültem, utána 2 évre elváltunk, nem igazán jött össze, és utána azóta is, tehát nem újabb kapcsolatban nem léptem bele, nem nősültem újra.
Valahogy elkezdted általános iskolás korodban is később ezt a sporttal való tevékenykedést. Mi volt az első olyan indítatásod, lassan azért ugye rátérünk erre a Szent Jakab útra, mi volt az első indítatásod, ami arra ösztökélt, hogy ezt ki kellene próbálni? Hallottál róla? Meg vallási úton történt ez, vagy pedig társaktól hallottál róla? Erre vagyok nagyon kíváncsi.
Nem vallási indítatás volt. Elég régóta szeretek olvasni, és Tolvaj Ferencnek volt egy könyve, az El Camino. Azt olvastam egy 12 éve körülbelül, és az alapján nekem is megtetszett, és akkor mondom, egyszer ezt ki kéne próbálni.
Lehet, hogy a rádióhallgatókat érdekli ez a Tolvaj Ferenc regénynek a története. Röviden összefoglalnád, tehát magáról az útról volt szó, vagy pedig valamibe bele volt ágyazva ez a Szent Jakab út?
Nem, ez teljesen ő is végigjárta, és annak az útnak a leírása van egy regénybe benne.
Tehát akkor ezek szerint ez ennyire regényes dolog, hogy tehát egy regényt is tudtak írni róla?
Igen, van regény is, mert ugye van film is róla, hát elég sokan feldolgozták most már.
Én azt hiszem, most már eléggé fölkeltettük a hallgatóknak az érdeklődését. Ennek a magyarul Szent Jakab útnak és spanyolul azt hiszem El Camino vagy El Camino a neve. Igazából mi ennek az egész útnak az eredete vagy a története? Miért kezdtek el emberek ezen az úton zarándokolni?
Hát igazából a Szent Jakab sírjához mennek a mai napon. Régebben ugye ő járta végig ezt az utat, és ezért lett El Camino, a Szent Jakab útnak a neve. Hát ugye ős régi zarándokút. Igazából állítólag a tejút csillagképet is összeköthető, annak az úton alát követi. Hát körülbelül ennyi.
A Szent Jakab úton kívül vannak még a világon másik ilyen zarándokutak?
Igen, nagyon sok országban van. Spanyolországban is 8 út van. Ugye vannak katalán utak, a Sevillai út, Madridból is van. De körülbelül 54 országban van Szentjakab út, ugyanúgy, ahogy Magyarországon is, itt is létezik.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, egy kis zenehallgatás után rátérünk a Szentjakab út. Nem is a történetére, hanem hogy Míg Károly sportoló hogyan járta be a Szentjakab utat. Maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntöm ismét a Halas Rádió hallgatóit itt a stúdióban. Míg Károly a vendégem, aki nem régen érkezett haza a Szentjakab útról, Spanyolországból, az El Caminóról. Köszöntelek ismét. Nagy kíváncsisággal állok elébe, hogy a Szentjakab útról részletesen beszélj. Mikor mentél ki? Hogyan indult ez az egész? Több kérdést nem is teszek föl, mert majd közben leszek rá kíváncsi.
Hát mi március 10-én mentünk ki repülővel Barcelonába. Ott volt egy 3 napos, hát igazából ilyen pihenő nap. Vasárnap volt egy barcelonai maraton. Azon futottam, és akkor hétfőn, igazából március 12-én indultam Barcelonából. Ott úgynevezett ez a katalán útvonal, ami Zaragoza és Logrona után belecsatlakozik a francia útba. Az is egy Camino útvonal, de az viszont fönt Franciaországba indul. Azt nagyon sokan csinálják, azt szinte mindenki az, a 80%-ban mindenki azt járja. Az a francia határtól indul, a Jean de Portból megy Compostelláig, és utána Finisterre vagy Muxia állomásig.
Tulajdonképpen nem most döntöttél először, hogy ezt a hosszú utat bejárod, ez már régóta érlelődik benned.
Igen, így volt, és igazából a katalán út az a maraton miatt csatlakozott. Tehát, hogy akkor, ha már kimegyünk, akkor végülis a futni is lehet, és akkor ne kelljen visszafő menni a francia határhoz. Úgy gondoltam, hogy akkor a katalán úttal együtt azt beleveszem, és akkor onnan csatlakozok a francia úthoz. Hát így egy kicsibe hosszabb volt, de nem volt nagy jelentősége.
Előzetes beszélgetésünk kapcsán én már hallottam tőled, hogy ez milyen hatalmas, nagy út. Jó, rendben van, sportolsz, mondtad a beszélgetésnek az előző részében, de ilyenre az ember hogy adja a fejét? Valaki azt mondta, hogy ezt járd be, mert ez valamit jelent, vagy pedig saját szántadból? Annyit tudunk, ugye az előbb elmondtad, hogy olvastál róla.
Hát ez igazából egy cél volt. Különösebb, azért mondom, hogy vallási jelentősége nem volt. Egy kitűzött cél volt, most volt rá idő, úgyhogy ennyi, különösebb nagy indoka nem volt. Egy kitűzött cél volt, amit teljesíteni szerettem volna.
Technikailag hogy indul az egész? Egyszerűen oda megy valaki és elindul, vagy pedig valami teendő van azért előtte?
Hát azért egyszerűen az íróasztaltól nem lehet elindulni, de érdemes az egy év alatt átnézegetni könyveket, térképeket. Nagyon sok, a neten is sok minden klub van, sok segítséget adnak, elég sok információ van róla. Na most, aki teszem fő nem sportol, vagy nem mozog, azért legalább egy év előtt azért kezdjen el gyalogolni, mert igen, csak húzós terepek vannak. Napi 20-30 kilométereket, meg 40-eket is kell menni. És hát a hátizsákról nem beszélve, tehát az, ami a legnehezebb része.
Valahol először be kell oda jelentkezni, vagy pedig erre nincsen szükség, csak vásárolsz itthon egy repülőjegyet, és kirepülsz Spanyolországnak arra a részére, ahonnan ez elindul?
Nem, van egy bejelentkezési pont, ahol igazából mindenki kap egy zarándok útlevelet, amit állandóan pecsételtetni kell, és az induló pecsétet azt ugye ott, ahol elkezdi az utat. Ugye én Barcelonába indultam, és akkor a Santa Maria katedrálisba kellett lepecsételni. Ez egy induló pont, mert a végén ugye számolják a kilométereket, összeadják, és az alapján kapja meg az oklevelet, vagyis a diplomát is. És minden ponton pecsételnek.
Hogy kell magát a terepet elképzelni? Oda itthon föl tudsz úgy készülni, hogy milyen cipőt vigyek, milyen ruhát vigyek, milyen kenőcsöt vigyek magammal, milyen ételt vigyek. Tehát a te szádból akarom hallani most legelőször is, hogy hány kilométer ez?
Hát a hivatalos francia út az 834, az ami Jean de Portból megy Compostelláig. Na most, de ott udarát az zarándokok nagyon kevés része, egy 10-15 megy tovább, tehát Finisterébe, ugye a világ végének nevezik, és Muxiába. Most igazság szerint Muxia volna térképészetileg az volna a világ vége, mely pár fokkal nyugatabbra van, mint Finisterre. De ugye Compostellának és Finisterének ez nagyon jó reklám. De igazából a teljes világ vége az Muxiában van. Csak ugye sokan, hogy megállnak Komposztellába, a katedrálisba, ott kapnak egy misét, másnap felolvassák a beérkező zarándok nevét, ott kapják meg mindenki a diplomát, és ott az utolsó két szakasz nagyon kevesen mennek be, de szerintem az a leglátványosabb, mert akkor ér le az ember az óceánhoz.
Nos, itthon hogy pakoltál össze?
Hát semmi különös nem volt, egyszerű egy pár darab póló, egyetlen egy bakancsom volt, két zokni. Hát így szerintem igazából lehet találni sok információt, ez mindenki arányosan amennyit érez. Általában azt szokták mondani, hogy a testsúlyunk 10%-át vigyük. Tehát én 82 kilóval indultam, de nekem így is 10 kilós hátizsákom volt, és akkor még ugye rájön plusz az étel, az innivaló, még egy-kép apróság, úgyhogy olyan 12-13 kilóssal kell menni.
Kedves hallgatóink, hogy Míg Károly hogy járta be az El Camino-t, azt rövid zenehallgatás után megtudhatják.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat a Halas Rádióban, a beszélgető társam Míg Károly, aki nem sokkal ezelőtt pár napja érkezett haza Spanyolországból, és önszántából bejárta a Szent Jakab utat, azaz El Camino-t, de ezen kívül már mesélted az előbbi részben, hogy tulajdonképpen egy maratont is lefutottál, de az arányokra kíváncsi is vagyok, hogy mi mennyi. Ott tartottunk, hogy nagyjából itthon tudtad, hogy mit kell összecsomagolni. Elindultál, milyen ez az út? Hogy néz ki térképészetileg?
Hát igazából elég változatos. Ugye a Pirineusok lába alatt fut szinte majdnem végig. Itt van minden. A kő, homok, de inkább kavics, mert Spanyolországnak ez a része nagyon köves, tehát nagyon köves talaj van. Hát az én utamam volt, a Katalán úton ott nagyon meleg volt, ahhoz képest, tehát a márciusi időhoz képest ezek 18-20 fokok voltak, de utána, amikor rátértem a francia útra, ott azért meg hűvösebb lett, és a vége felé azért igen, volt egy pár nap, amikor hó volt, tehát itt fő kell készülni, hogy mind a négy évszak szinte megjelenik, úgyhogy hidegnek nem mondanám, általában 8-10 fokok vannak, de viszont arra számolni kell, hogy éjszaka lemegy nulla, akár mínusz kettőre is.
Mennyire népes ez az út? Magad vagy pedig vannak társaid, vagy jönnek szembe, vagy tömegével mentek? Tehát tudjuk, jó, népszerű az El Camino, azt innen halljuk, olvasunk róla, de ezen a hatalmas útszakaszon magányos vagy pedig nem?
Hát mivel, hogy ez a márciusi, ez egy tavaszi rész, mondjuk én direkt tavasszal akartam menni, mert a nyár folyamán nagyon sokan vannak. Általában tavaly állítólag 300 ezeren zarándok voltak, és én azért gondoltam, hogy a tavasz sokkal jobb, mert itt sokkal jobban egyedül lehet lenni. Nincsen tömeg, bár itt is azért előfordult, hogy össze lehet futni jócskán emberek. Igazából a szálláson mindig van egy 30-40 fő, akivel úgy az ember találkozik minden nap. De az úton általában mindenki egyedül megy, ugye más tempója van, más, valahogy mást is meg akar nézni, letér az útról, tehát változás. Igazából mindenki arra megy, amelyre neki jó esik, de az utat tartja.
Előre hogy tudod megtervezni, hogy egy nap hány kilométert fogok menni, és mi az, ami beleszól, és esetleg többet mégy, vagy mi az, ami beleszól, és esetleg kevesebbet mégy?
Hát, hogy mennyit megy az ember egy nap, az ugye vannak hivatalos könyvek, le vannak ezek etapokra bontva, tehát lehet könnyebb etapot, és hát egy napi szakaszt választani, ez általában 20 kilométertől fő megy akár 40 kilométerig is. Mondjuk ettől beleszól az időjárás nagyon sokat, hogy most esni fog, szél van, hogy mennyire van hideg, de az ember ugye azért tudja, hogy körülbelül egy nap mennyit tud megtenni. Megszállni szinte mindenütt lehet, szállások vannak bőven. Ami még esetleg gondot okoz, azt mindig figyelni kell, hogy bolt van-e. Be tud-e netán vásárolni, mert ha nem, mondjuk étkezni akkor is lehet, csak mondjuk az sokkal drágába kerül.
Ez az El Camino útszakasz, ez érint településeket is?
Persze, igazából igen, érinti teljesen. Rengeteg falu van benne, települések. Ezt úgy kell kezelni, mintha egy országút mellett mennénk, és belül van egy földes útrész, azon fut végig, kisebb településeken. Persze vannak nagyvárosok is, mondjuk Zaragoza, Logroño, akkor Burgos, Lyon, igazából ezek a nagy zarándokvárosok.
Arra föl lehet-e készülni itthon, hogy körülbelül útközben szállásra, étkezésre, ilyesmire majd mennyi pénzt fogsz elkölteni, vagy értek meglepetések?
Hát nagyjából lehet tudni, ez igazából mindenkinek pénztárca függő, mert napi 10-12 euróból is ki lehet jönni, de hát aztán több ezer eurót is el lehet költeni akár egy nap. Hát a könyvek alapján ugye ki lehet számolni, ki mennyit fog költeni, de hát azért biztonsági tartalék nem árt, ha van.
Van-e annak valami jelentősége, hogy az ember esetleg tűz ki maga elé célt, hogy ezt mennyi idő alatt akarom bejárni, vagy pedig van, aki ezt csak egy ilyen hosszabbra nyúlt sétának tekinti?
Hát mind a két eset van. Az idősebbeknél lehet azt látni, tehát, hogy aki már, gondolom, hogy az idő nem annyira számít neki, teszem fel, mert ugye nyugdíjasok is vannak, idősebbek, ők simán abban napi 15-20 kilométerrel elsétálnak, tehát őket nem hagyja az idő, őnekik már nem kell visszasietni. A másik fajta, akit lehet sokat látni, akinek van ugye előre repülőjegye visszafele, ő kénytelen menni, ugye, mert akkor nem tud mivel hazajönni, elúszik a repülőjegye.
Neked végül is mennyi idő alatt sikerült teljesíteni? A kitűzött szándékodat megvalósítottad-e, vagy pedig ez nem számít?
Hát összesen én 35 napot gyalogoltam, de én lementem Compostela után Finisteréig és Muxiáig is. A Compostela részt azt általában olyan 28 és 32 nap alatt szokták gyalogolni, úgyhogy én elég jól leértem, és sőt nekem ugye a Katalán úton az eleve hosszabb volt, mert én a Katalán úton is mentem 220 kilométert. De Zaragozától Logronóig ott sajnos buszra kellett szállni, mert nem volt szállás. Tehát annyira korán volt még a március, hogy nem nyitottak ki a zarándok szállások. És azt a részt ki kellett hagynom, de viszont bepótoltam a Finisztel és a Muxiai útvonala együtt.
Kedves hallgatóink, Míg Károlyról és az El Caminóról beszélgettünk itt a Halas Rádióban. Ne hagyjanak itt bennünket, mert egy rövid kis zene után újra jövünk vissza.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntöm Önöket ismét zenehallgatás után. Míg Károly ül velem szembe, aki pár napja végigjárta az El Caminót. Hát most már Karcsi elég részletesen elmesélted, hogy meddig tartott ez az út neked. Összefoglalnád azt, hogy most, hogy befejezted, mi más benned, minek örülsz, vagy minek szomorkodsz?
Hát, hogy még mi más benne, azt nem tudom. Annak örülök viszont, hogy sikeresen végigbírtam járni, semmiféle betegség nem ért. Hát, hogy az idő eldönti, hogy mennyit változtat rajtam. Ajánlani mindenkinek tudom. Főleg azt szokták mondani, hogy állítólag 50 éves kora a legjobb, mert akkor az ember már vissza tud tekinteni végül is a múltjára.
Ott az El Camino bejárása közben fölléphet betegség?
Hát igen, általában az embernek a talpa, a lába, a sérülések azért vannak, nem mindenki tudja rendesen végigjárni. De hát aztán ugye mindenféle betegség előjöhet, a náthátuk kezdve a fogfájás, fejfájástól. Tehát azért mondom, hogy ha valaki megy, azért egy-két nap plusszal számoljon, mert most ha megbetegezik, egy-két nap alatt meg tud gyógyulni, akkor tovább bírja csinálni. De ha nem, akkor meg úgyis haza kell jönni, tehát akkor nincs értelme folytatni.
Arra kérlek, hogy az El Camino megjárása után vagy, de erre most visszakanyarodunk egy kicsit a beszélgetés elejére. Erre tulajdonképpen te igen módszeresen fölkészültél, tehát itt a közelben is, és nem túl távolban is különféle ilyen utakat bejártál. Ha ezeket elmondanád, hogy kinek, melyiket javaslod, Magyarországon vannak-e ilyen rövidebb zarándokutak, vagy a környező országokban, vagy vidékeken, és te ezek közül miket jártál be?
Hát, így kimondott zaránduk, nekem ez volt az első, de úgy mondanám, hogy a Magyarországon is van zarándokút, az egy rövidebb etap, az szinte egy hét alatt meg lehet csinálni. Az indul Esztergomból is, Tihanyból is, vagy ehhez hasonlóan lehet például a magyarországi kék túrákat, ezt van, aki több év alatt teljesíti.
Ezek a magyarországi zarándokutak is valamilyen szentekhez vagy valláshoz vannak kötve?
Igen, ugyanúgy, mint a spanyol vagy a többi zarándokút. Ez Esztergomból indul, és ha jól tudom, lemegy Mária Gyűdik, tehát Baja alatt végződik. Ugyanúgy itt is lehet szállásokat foglalni, itt is van kijelölt útvonal, szinte a Duna mellett megy végig, ugyanúgy jelezve vannak oszlopokkal, tehát senki nem fog eltévedni se, és szállások is, mondom, minden található. Ugyanúgy itt is lehet kapni magyar zarándok útlevelet, ugyanúgy pecsételtetni kell, és a végén is itt is adnak diplomát.
Van ezeknek a zarándokutat bejárt embereknek valami közösségi felületük, egyesületük, ahol tudatnak egymásról, vagy esetleg még találkoznak is?
Persze, neten van. Van kimondott budapesti El Camino klub, és több nagyobb városban is van. Nálunk a közelünkben van, Pécsen is, Szegeden is van. Itt nagyon sok kérdést fel lehet tenni, tájékozódni, és tényleg szinte azonnal válaszolnak, főleg olyanok, akik már több soron bejárták.
Tehát csak érdeklődni kell. Ott az El Camino-n hogyan lehet az emberekkel kommunikálni, a helyiekkel?
Hát ugye a spanyol nyelven, de általában a spanyolok az angolt, azt igencsak megértik, még a franciát is, de különösebben nagyokat nem zavar, mert ugye az ember nem sokat beszélget, mert szinte egyedül van, inkább csak kora reggel szálláson vagy este fele. Nyelvi problémák nem igazán vannak.
Tehát hozzá vannak az ottani vendéglősök szokva a mindenféle nációkhoz, és akkor igazából ők nem is tanulnak meg semmilyen idegen nyelvet, mert úgyis mindent megértenek. Visszakanyarodok arra a kérdésemre, hogy magyarországi zarándokutakat ezek szerint elmondtad annak, akit érdekel. Környező országokban jártál zarándokutakon, vagy amiket hasonlóképpen neveznek?
Nem, én egyiken sem voltam. Én csak kimondottam, most először a spanyol úton voltam. De a környező országokban is van például. Olaszországban is van, Ausztriában is van. Tehát igazából sok olyan van, aki 4-5 hónapig elmegy. Például Magyarországon is volt tavaly egy hölgy, az Nyíregyházáról saját lakásából kilépett, és elgyalogolt Komposztelláig 4 hónap alatt. Tehát ilyenek is vannak.
A mindennapi életeddel ezt hogy tudod összeegyeztetni? Ha dolgozol, akkor kiveszel valami nagyobb szabadságot?
Hát most jelen pillanatban igen. Ez most szabadság volt, ez éves szabadság, elment vele. Igen.
Jó, hogy akkor ebben az évben már csak ilyen hétvégék vannak. Üzenj a mai fiataloknak, hogy legyen valami építő része is a mi beszélgetésünknek olyan szempontból, hogy miért kell ilyet csinálni.
Hát ez szerintem egy kihívás, meg el kell dönteni bizonyos dolgokat, jó, ha az ember betervezést teljesíteni tudja, mert annál jobban fogja magát érezni, az biztos, hogy a célt kitűzte, megcsinálta. Hát utána persze jöhetnek a következőek.
És a nyugdíjas éveidre jó lesz valamire visszaemlékezni, ugye, ilyen szép dolgokra. Mit tervezel az El Camino után? Oké, ilyenkor még ezt nagyon korai kérdezni, de annak az embernek, aki ilyeneket csinál, biztos megint forog az agyában valami.
Hát igen, van már. Ez már pár éve ugyanúgy megfordult. Hát a portugál utat azt szeretném még megcsinálni. Az egy rövidebb szakasz, az csak egy ilyen 200 kilométeres. És az ezüst utat, az északi utat, az se hosszú, de viszont az fönt megy a hegyekbe. Tehát ott 8200 méteres szintkülönbség van. De azt mondják, hogy az a legszebb része az összes El Camino-nak.
Ez Portugáliában?
Nem, ez Portugália, ez is Spanyolországban van. Ez a Pireneusoknak csak ez a túloldalán van, a másik oldalán, fönt a hegyekbe.
Tehát ott kell a legnagyobb szintkülönbséget megmászni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk a Halas Rádióba. Nagyon büszkék vagyunk rád itt, halasiak, hogy kiskunhalasi ember is van, aki a zarándokutat bejárta. Jó egészséget kívánunk neked, és még jó lábakat ahhoz, hogy a további ilyen utakat is be tud járni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra.